Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és köszöntöm a stúdióban immár harmadik alkalommal dr. Énes Lóránd, szülésznőgyógyász szakorvost, a Semmelweis Kórház szülészetnőgyógyászatának helyettes osztályvezetőjét. Szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat, szervusz!
Hát a mai témánk, amit kitűztünk célul, hogy mesélsz nekünk, nekem a hallgatóknak, az endometriózis. Ugye említetted már az elmúlt alkalmak során, hogy a kiskunhalasi szülészet nőgyógyászat egy rendkívül prosperáló, fejlődő, átlag életkorát tekintve egy nagyon fiatal csapat, orvosok, szakdolgozók, és hogy nagyon sok területen országosan kimagaslók a műtéteitek, beavatkozásaitok, különösen a nőgyógyászat terén. Sokról már meséltél, ugye a elmúlt héten, amely neked az egyik kedvenc területed a kismedencei rekonstrukció, és amiről viszont ma fogunk beszélni, ami szintén területed, illetve Halason vannak ennek még gyakorlottabb, tapasztaltabb specialistái, az az endometriózis. Mi ez?
Az endometriózis az alapvetően egy immunológiai hátterű betegség, tehát ahogy a már több évtizedes kutatás van ebben a témában, egyre inkább az bizonyosodik be, hogy ennek ez egyfajta hajlamkértése, ennek a kialakulása. Azt tudni kell, hogy a logikusan a méhnyálkahártya az alapvetően a méh üregén belül helyezkedik el, azt a méh üreget béleli ki, vastagsága ciklusfázistól függő, középidő után vastagszik, értelemszerűen készül arra, hogy egy esetleges embrió befogadására alkalmassá váljon. Ha ez nem történik meg, a lezajló hormonális változások hatására lelöködik, nevezzük ezt a jelenséget menstruációnak. Ennek a nyálkahártyának a kiürülési útja döntő többségében hüvelyen keresztül a külvilág felé történik. De nem ez az egyetlen lehetősége, hanem a méh üregéből a hasüreg felé vezet a kétoldali pete vezeték, amely egy két oldalán nyitott cső, egyik oldala a méh ürege felé, a másik pedig a hasüreg felé nyílik. Ezen keresztül, ezeken a szerveken keresztül a menstruációs váladéknak egy kisebb mennyisége, de a hasüreg irányába is távozik.
Ez még akkor is van, hogyha valakinek nincs ez az endometriózis problémája?
Ez így van, tehát ez kimutatható a nők nagyobb részénél, de alapvetően ez a váladék kijutva a hasüregbe, a hashártyára, onnan eltűnik az immunológiailag kompetens szervezetnek az ölősejtjei, nevezzük NK vagy természetes ölősejteknek, fagociták, falósejtek, az a feladata, hogy a nem oda való sejttörmeléket eltakarítsák. Ez az esetek többségében működik, de nem minden esetben zajlik ez le megfelelően, hogyha az immunrendszer nem tud teljesen különbséget tenni saját és idegen között, akkor ez a kijutó menstruációs váladék, illetve a benne lévő nyálkahártya sejtek, nyálkahártya sejt szigetek, azok meg tudnak tapadni a hashártyán teljesen változó elhelyezkedéssel, és ott, mivel gyakorlatilag genetikailag saját anyagról van szó, szépen elkezdenek növekedni, és létre tudnak hozni endometriózisos felrakódásokat, cisztákat, és az e körül kialakuló hegesedés pedig masszív összenövéseket hoz létre a hasban. Nagyon eltérő, nagyon sokféle besorolási rendszer van ennek a pontos lokalizálására az endometriózisnak. Több nemzetközi társaságnak is van erre klasszifikációja, amit lehet alkalmazni, nyilván ez inkább szakmai szempontból érdekes. Az ezzel társuló tünetek nagyon változatosak, szintén érintheti a endometriózis a hólyagot, a húgyhólyagfalát, érintheti a petefészkeket, és ott akár cisztákat tud létrehozni, a pete vezetékekben meg tud rekedni ez a váladék, illetve a hashártyára kifolyva, és ott hegesedést létrehozva, krónikus hasi fájdalmakat tud eredményezni, akár a bél és a méhfal közötti összenövéseket tud kialakítani, amely így bélműködési, székletürítési zavarokat, fájdalmakat generál, és hát A hegesedés mértékétől függően a petevezetékek el tudnak záródni, amely így infertilitási, tehát nehezített teherbeesési problémákat is okoz. Hát ennek azért több forrása van, egyrészt maga a hegesedés, másrészt ez az immunológiai inkompetencia, ami ennek a dolognak a hátterében áll. Ez mind nehezíti, hát most talán a legújabb kutatások azt mondják, hogy a fertilitási nehézségekkel küszködő nők körülbelül azért 40-50%-ánál endometriózis áll a probléma hátterében. Alapvetően populációsan azért olyan 10% körüli arányjal lehet számolni, tehát az átlag női populáción belül az előfordulási aránya az endometriózisnak az kb. 10%, de ahogy mondtam, markánsan hozzájárul a gyermekvállalási nehézségekhez, és ebben a populációban, akiket ez érint, ott már abszolút felülreprezentált a 10%-hoz képest, akár már a meddő párok 50%-ánál a női oldalon azért ez kimutatható, ez a betegség. Érintheti alapvetően a méh falat is, ez egy minősített esete az endometriózisnak, ami kapott egy külön nevet, úgy hívják, hogy adenomiózis, amikor is a méh nyálkahártya nem kerül ki a méh üregén kívülre, viszont mélyen beágyazó, túl mélyen beágyazódik a méh izom falába, az izomrostok közé, és onnan nem tud rendesen leválni, ezért jellemző a rendkívül görcsös, fájdalmas menstruáció, a bő elhúzódó jellegű vérzés. Ennek a kockázata fokozódhat például előzetes császármetszést követően, mert bármennyire is gondos műtéttechnikával történik a sebegyesítés, a császármetszés kapcsán nyilván ott a méh ürege az megnyílik, a méh falát át kell vágni a magzat kiemeléséhez, és bármennyire is próbáljuk optimális technikák alkalmazásával egyesíteni a méh falat, de valamilyen szinten azon a területen egy kis méh nyálkahártya az gyakorlatilag bejut oda a sebvonalba, bezáródik, lezáródik, és gyakorlatilag egy ilyen artificiális művi úton kialakítunk kisebb vagy nagyobb fokú adenomiózis, tehát ezért jellemzőbb császármetszést követően, nem 100%-osan, de jellemzőbb az, hogy az asszonykák panaszkodnak arra, hogy nagyobb mennyiségű, esetleg görcsösebb a vérzésük, vagy elhúzódó jellegű maszatolás van a normál vérzés előtt vagy után.
Erre tudsz százalékot mondani? Ugye nagyon érthető volt, azt gondolom, amit elmondtál, tehát, hogy általában nők 10%-ára jellemző ez az endometriózis probléma, akik viszont már gyermekvállalási problémákkal küzdenek, ott már ez 50%-ra felugorhat, ugye a hölgyek problémáinak részéről, tehát ha a hölgynek van problémája. Hogyha császármetszés is van a tényezők között, akkor ez mennyivel emelkedik? Erre vannak-e adatok?
Statisztikát nem fogok tudni mondani neked, illetve százalékokat, de hát ugye alapvetően azért világszinten emelkedik a császármetszések aránya. Hát most itt lehet vitatkozni, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát a jó diagnosztika miatt van sok császármetszés, vagy fordítva. Tehát alapvetően nyilván ezzel a problémával arányaiban egyre gyakrabban kell, hogy szembesüljünk, mert ugyan a WHO ajánlása az császármetszés szempontjából olyan körülbelül az aktuális, az olyan 20% lenne. Ezt azért hát aránylag kevesen tudják világszinten tartani, talán az észak-európai országoknál ez működik, de a mediterráneum irányába haladva vehemensebb operatív vérmérséklet is megjelenik.
Asszonykák küzdenek.
Akár így van, illetve Latin-Amerikában extrém, tehát ilyen 80-90% magánintézményekben, Brazíliában például akár 100%-os császármetszés frekvencia van, tehát ott csak a tuti biztosra mennek. De nyilván, mivel ez a beavatkozás kvázi rutin szintű eljárássá, nem mondom, hogy degradálódott, de fejlődött, tehát manapság már azért egy-két hónapos szakmai gyakorlattal rendelkező rezidensek is szakorvosi felügyelettel ezt a beavatkozást abszolút könnyedén megoldják. Ez azért 10-20-30 meg az előtti időszakban abszolút nem volt így, tehát nyilván valamilyen szinten hát liberálisabban történik részünkről az indikációnak a felállítása.
Igen, azt gondolom, erről beszéltünk, hogy ma már, hogyha egy kismama megáltalkodottan ragaszkodik ahhoz, hogy ő extrémen fél a szüléstől, akkor legálisan van erre mód.
Ez abszolút így van, de éppen ezért szükséges a tájékoztatott beleegyezés is, mert ezt elmondjuk a kismamáknak a beavatkozás előtt, hogy azért bármennyire is akár a közmédiából, vagy az online világból úgy jönnek le az információk, hogy hát az éppen csak bementem egy császármetszésre, és aztán körülbelül olyan, mint egy járóbeteg ellátás, tehát jön-megy az asszonyka 3 nap, azért ez mégiscsak egy közepes kockázatú hasüreg megnyitásával járó műtét, tehát annak minden lehetséges szövődményével, és az előbb említett, hogy visszacsatoljak az endometriózisra, ez is belejátszik, hogy a vérzés zavaroknak a gyakorisága műtétet követően nagyobb eséllyel előjöhet. Ez nagyon sok tényezőtől függ, tehát ez személyes egyéni gyógyhajlamtól kezdve a műtét technikán át nagyon sok mindentől. Nyilván minél többedik császármetszést végezzük el az adott páciensnél, ennek a rizikója valamilyen szinten egyre inkább fokozódik, tehát nem ugyanaz az esélyünk egy első császármetszésnél, mint egy harmadiknál, hogy ilyen jellegű panaszok jelentkezzenek esetlegesen később.
Nagyon érdekes témát fogunk folytatni. Endometriózisról beszélgetünk dr. Rénes Lóránddal, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház szülész nőgyógyász szakorvosával. Nagyon sok hölgyet érint ez a probléma. Maradjanak velünk, még számtalan kérdésre fogunk reménység szerint választ kapni. Maradjanak továbbra is a Halas Rádió hullámhosszán.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai nagyon hasznos és rendkívül érdekes beszélgetésünket. Dr. Rénes Lóránd, szülésznőgyógyász szakorvos a vendégem. Endometriózisról beszélgetünk, melynek egyik központja a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház nőgyógyászata. És hát magáról erről a betegségről beszélgetünk. Itt a zene alatt azt kérdeztem tőled, hogy mit is jelent szó szerint az endometriózis. Én küzdöttem egy darabig, hogy a nevét megjegyezzem. Az end, hogy vége, onnan bírtam megjegyezni, de mit jelent maga a szó?
Az endometrium a ményálka hártyát jelenti, ebből az endo az belső, a metro végződés az a méhtestre vonatkozik, ez a görög szó, nyilván ez az orvosi latin és görög keveréke, egy ilyen fúziós szó lényegében. Tehát az endometriumnak, a ményálkahártyának a nem megfelelő helyen lévősége, tehát ez az előbb beszéltek szerint jelentheti a mély izom falát, vagy a hasüreget.
Nagyon magas százalékban érinti a hölgyeket, a nőket, minden 10. nőnek ebben valamilyen szinten gondja van, és ugye akik pedig nem tudnak teherbe esni, tehát gyermekvállalásban akadályozottak, ott majdnem az 50%-át érinti. Ugye arról is beszéltünk, ott hagytad abba, hogy császármetszés, ugye ma előszeretettel választják, főleg akik nem szeretnének belevágni a valódi szülésbe. Szóval azért van kockázata, mert a császármetszés után nagyobb a kockázata az endometriózis kialakulásának. Mivel, hogy ennyire magas a gyermekvállalás akadályozottsága endometriózis esetén, tehát 50%-ban azért nem jön össze a baba, röviden fogalmazva, mert esetleg a hölgynek ilyen problémája van. Tulajdonképpen mi a megoldás? Rettentő félelmetesen hangzik egyébként számomra, tehát hogy fogja magát a méhnyálkahártya, és akkor el tud menni a hasüregbe, meg akár máshova, összenövéseket tud okozni, fájdalmakat, és még az a kisebbik baj, hogy fájdalmakat okoz relatíve, hanem nagyon komoly funkcionális problémákat okoz. Hogyan lehet ezt felfedezni, gyógyítani, és hogy lesz utána baba ebből, ha akarnak?
Hát igen, ez egy rendkívül összetett kérdés. Kezdjük az elején mondjuk a diagnosztikai lépcsővel, ami a legfontosabb. Na most ez már egy komoly akadály, amit át kell tudni ugrani, mert elég későn derül ki általában az endometriózis, mint definitív diagnózis. Tehát általánosságban ilyen 6-8 évnyi hát egy helyben keringés eredménye lesz az, hogy van egy végleges műtéti szövettanunk, ami egyértelműen megmondja ezt a problémát, és végül is az előzményekre magyarázatot tud adni. Jellemző a bizonytalan alhasi fájdalom. Ez nagyon változó.
Hát igen.
Tehát az, hogy valakinek fáj a hasa, az, az a belgyógyászat tankönyv fele körülbelül erről szól, tehát annak értelmszerűen lehet gastroenterológiai eredet, és nagyon gyakran a gastroenterológia irányából kapjuk ezeket a nőbetegeket, vagy a sebészet irányából. Tehát, hogy fáj a hasa jobbról, balról, középen, fáj a húgyhólyag, ha azt érinti, akkor az urológusnál fognak először jelentkezni. Biztos föl vagyok fázva, de mondjuk negatívak a vizelettenyésztések, akár eljut hólyagtükrözésig, ahol vagy nem írnak le semmit, és akkor az urológus széttárja a kezét, azt mondja, hogy akkor nézze meg a nőgyógyász, de ugyanez igaz a gasztroenterológia szempontjából. Székletürítési fájdalom, székrekedés jellem, az már gyanús lehet, hogy ez menstruációhoz kapcsolódó panasz. Definitíven véres széklet az igazán ritka, de endometriózisban előfordulhat. Tehát, hogyha egy fiatal nőnél véres széklet van, leginkább menstruáció előtti időszakban, vagy a menstruáció alatt, akkor persze először az ilyen aranyeres panasz, meg nyálkahártya, végben nyálkahártya sérüléses panaszokat ki kell zárni, természetesen meg kell nézni gasztroenterológusnak, hogy nem-e polip, vagy ne ad Isten valamilyen daganatos betegség, igen, de mondjuk azért ez általában nem a fiatal nők betegsége, a malignus elváltozás, tehát ott már fölmerülhet az, hogy esetleg endometriózis, de inkább a fájdalom jellemző, tehát hogy a bélfalon átérő endometriózis, ami véres székletürítéssel tudhat járni, azért az egy elég súlyos és ritka verziója az endometriózisnak. Az együttlét alatti fájdalom szintén jellemző, mert ugye a hegesedés miatt sokkal összefüggőbbek a kismedencei szervek, feszesebbek a mészalagok, nincs meg az a rugalmasság, és az együttlétnél jellemzően diszkomfort érzést szokott okozni a nőknél. Ez is már esetleg gyanús lehet ebbe az irányba, illetve az előbb említett vérzészavarok, bővérzés, görcsös menstruáció, mert ilyenkor ez a nyálkahártya, ami nem jó helyen van, azért a hormonális változásokra ugyanúgy reagál, mint a jó helyen lévő nyálkahártya. Tehát amikor az le akar válni, le akar löködni, azaz kicsit csúnyán fogalmazva, el akar menstruálódni az a nyálkahártya, úgy ez az atipusos helyen lévő nyálkahártya is ugyanezt akarja, de mivel az egy bezárt rendszerben van, ő nem tud kiürülni sehova, hanem gyűlik, fájdalommal jár, mert feszül menstruáció előtt, menstruáció alatt, aztán utána szelídülnek jellemzően a panaszok, és aztán ez a gyűlő váladékot létrehoz egy gyulladást. Ez nem egy fertőzés, tehát nyilván ebben nincsenek baktériumok. Tehát ez egy steril gyulladás lényegében, de mégiscsak gyulladás, és ez ott egy hegesedést létrehoz maga körül, ami a környező hashártyát például, ugye a környező szöveteket maga irányába húzza, és minél tovább áll fönn ez a kórállapot kezeletlenül, annál jellemzőbb a súlyos fokú összenövés.
Nagyon riasztóan hangzik mindez, én azt gondolom, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy még nyálkahártya elvándorol nem jó helyre, és ott úgy viselkedik, ahogy a menstruáció alatt viselkedne, csak mivel be van zárva, ott nagyon komoly problémákat okoz. És ahogy említetted, hogy ez olykor 6-7 év, mire felfedezik, hát ott egészen komoly összenövések keletkezhetnek.
Ez abszolút így van. Nyilván diagnosztizálni elsősorban ultrahangvizsgálattal szoktuk, tehát ez úgy néz ki, hogy a rutin nőgyógyászati szakvizsgálatnak azért része kellene, hogy legyen nálunk az is a nőgyógyászati ultrahang, ez lehet hüvei, vagy bizonyos esetekben hasi ultrahang, de értelemszerűen azért a hüvei ultrahang az sokkal precízebb képet ad a kismedencei szervekről, a has üreg felől vizsgálva a medence csontok miatt azért az ábrázolhatóság az mérsékelt, illetve hát alkati sajátosságoktól is függ.
Nagyobb pocakja valakinek.
Kicsit erőteljesebb alkat, igen, ott azért nehezebb ezt megcsinálni, tehát mindenképpen hüvei ultrahang, ahol már lehet látni akár az adenomiózisra jellemző eltéréseket.
Hogyan látjátok ezt? Úgy elképzelem, hogy a méhnyák a hátjának egy része kivándorol. Hogyan deríthető ez fel ultrahanggal?
Ultrahangon jellemző, például ha már az adenomiózisról beszélünk, hogy a méh izomfal és a nyálkahártya határa az ultrahangon egy egész jó csíkszerűen ábrázolódó terület. Az adenomiózisnál ez a határ elmosódik, tehát egy ilyen átmenetesség, nyilván ez egy fehér-fekete spektrumon ad képet maga az ultrahang, tehát ez egy ilyen szürkés árnyalatú átmenet lesz lényegében, illetve látszik, hogy a méhtest nagyobb a normálnál, az átlag életkorra jellemző mérethez képest nagyobb, megvastagodott a fala, és ilyen szabálytalan felhős rajzolatot szoktunk látni, mivel az ultrahang reflexiója, visszaverődése a nyálkahártyának, illetve a mély izomzatnak folyadéktartalmuk különbségéből fakadóan más.
Igen.
Tehát ez már látszik ultrahangon. Ez már egy egész jó diagnosztikai megközelítés. Ugyanígy le tudjuk ellenőrizni a petefészkeket, az abban lévő cisztákat. Ugye az endometriózis gyakran petefészekben jelentkezik, endometriótikus cisztákat létrehozva. Ezeknek is más jellegű az ultrahang képe, tehát nem egy ilyen folyadéktartalmú fekete lufit látunk a monitoron, hanem egy szintén ilyen szürke árnyalat, tehát minél inkább szürke-fehér irányba megy el egy szöveti kép, az annál tömöttebb, sűrűbb állományt feltételez, ezért van az, hogy a csontos területeket nem lehet például ultrahanggal vizsgálni, vagy a légtartó szöveteket sem, tehát például a belett tüdőt nem lehet, koponyát csak csecsemőkorban lehet ultrahanggal vizsgálni, összecsontosodást követően koponya ultrahang, mint olyan, az nem áll rendelkezésre, de a kismedencei szervek, meg a hasüregi szervek erre tökéletesen alkalmasak. Úgyhogy már ott látszik, hogy ez egy gyanúkeltő, nem sima cisztikus elváltozás, lehet endometriózis, illetve a szakmában gyakorlottabb, illetve az endometriózis specialista szülésznőgyógyászok azért a heges csomókat is észre tudják venni a méhszalagon ultrahangvizsgálat segítségével. Tehát első vonalbeli diagnosztikája az mindenképpen az ultrahangvizsgálat lenne, ha már itt a képalkotókról beszélünk, de a korona ékszer a diagnosztikában az igazából a mágneses rezonancia vizsgálat, tehát az MR vizsgálat, amely hát nyilván azért nehezebb eset, mert hozzáférhetősége sokkal-sokkal korlátozottabb, figyelembe véve, hogy egy teljesen más árazású és bonyolultságú technikáról beszélünk, tehát azért ez nem mindenhol elérhető, általában megyei központokban, meg egyetemi központokban, illetve egyre gyakrabban magánellátásban vehető ez igénybe, mert az egy dolog, hogy elkészül a felvétel, azt valakinek tudnia kell értékelni. Tehát erre szükség van azért radiológus segítségére, mert alapvetően a vizsgálati leletet mi csak értékeljük nőgyógyászként, kapunk egy szöveges eredményt, ahol leírják, hogy vagy van, vagy nincs, de hát, hogy ki adta ki a kezéből azt a leletet, az azért nagyon nem mindegy. Ezért gyakran belefutunk abba a verzióba, hogy esetleg a beteg sejti, hogy endometriózisa van, vagy már tudja is, mert operálták máshol korábban. Azt is tudja, hogy mi szeretjük súlyos eseteknél az MR vizsgálati leletet, hogy már úgy érkezzen hozzánk, ne kelljen felesleges köröket futni, és akkor megcsináltatja valahol, ahol esetleg van protekciója vagy lehetősége, és hoz egy semmitmondó leletet. Ezzel gyakran nem tudunk mit kezdeni. Tehát ezt a betegeknek is meg kell azért érteni, hogy két MR vizsgálati eredmény az eltérhet egymástól, mint hogy bármilyen leletet, ha két különböző orvosnak megmutatnak, akkor valószínűleg betűre azonos eredményt nem fogunk kapni. Itt is megvan azért ez az egyéni variancia a dologban. Tehát fontos az, hogy olyan radiológus értékelje, aki kifejezetten MR specialista, és kifejezetten érti az endometriózis diagnosztikáját, mert az akkor a megbízható eredmény lesz, amivel már tudunk mit kezdeni. Tehát és azért ez még inkább szűkíti az optimális választásnak a lehetőségét, de súlyos esetekben sajnos, nem sajnos, nyilván a beteg érdekében, meg a saját érdekünkben is kell egy MR vizsgálati lelet, ami magánellátáson belül nyilván hozzáférhetőbb, mert eleve ezt időzíteni kell a ciklusfázishoz, tehát kifejezetten úgy, mi akkor a legaktívabb az előzményeknek megfelelően az endometriózis, igen, mikor a nyálkahártya már éppen szeretne lelöködni. Tehát ez közvetlenül menstruáció előtt, vagy a menstruáció első napján kell megcsinálni ezt a vizsgálatot. Na most az állami keretek között sajnos az, hogy hozzáférhető legyen, meg
legyen
még a beteg
időpont.
Azt mondja, hogy ja, hát most úgy jött ki a ciklusom, hogy akkor holnap után tudnék menni. Értelemszerűen ez összelogisztikázhatatlan, tehát ezért is terelődik a magánellátás irányába, mert ott nyilván ehhez tudnak adaptálódni az ellátók, és akkor egy értelmezhető eredményt kapunk vissza, amivel már föl tudunk állítani műtéti tervet, mert hát akkor itt a másik, hogy hova jut ez el. Természetesen ezek voltak a képalkotók, vannak még egyéb diagnosztikák, például vérvétel. Ez most, amit mi rutinszerűen tudunk használni, az egy csúnya szót fogok mondani, tumor marker vizsgálat, tehát itt a tumor szó hallatán mindenki a szívéhez kap, hát most nyilván itt nem daganatot keresünk, de van egy olyan vegyület, vagy lehet egy olyan vegyület a vérben, amit úgy hívnak, hogy CA125.
Kedves neve van.
Igen, adtak neki egy nevet, ami bizonyos petefészek daganatok esetén emelkedik, normál tartomány fölé megy, illetve súlyosabb endometriózis esetén is meg tud emelkedni. Ez is egy olyan vizsgálat, amivel még ez megerősíthető, de ahogy mondtam, ez súlyosabb endometriózis esetén emelkedik jellemzően, amikor már a képalkotó vizsgálatok is már fölvetették a gyanúját, tehát mondjuk úgy önmagában értékelhetetlen történet. Tehát, hogy most valaki ne próbálkozzon azzal, hogy csináltat egy CA125-ös eredményt, és akkor az semmit mondó önmagában.
Igen, ez megerősíteni tudja már meglévő.
Így van, az gyarmat megerősítheti a képalkotó eredményét, illetve most vannak a leginkább új hullámos vizsgálatok, amik már nyálból, illetve talán nem tudom, szájnyálkahártyáról, de talán inkább úgy rémlik nekem, hogy nyálból tudják megmondani az endometriózis diagnózis. Úgy hívják, hogy endoteszt. Most ezt tudtam, ma nincs a piacon más, úgyhogy véletlenül se reklám, igen, de legalább jó drága, viszont mérsékelten értékelhető szintén. Tehát ez megint...
És esetleg nem csak a legdurvább eseteket mutatja
így
már.
Így van, tehát ők azzal promózzák magukat, hogy hatékony a kimutatás szempontjából, alapvetően ha van egy pozitív eredmény, akkor még mindig nem vagyunk előre, mert ha a beteg például panaszmentes mellette, akkor maximum csak egy szorongás lesz az eredménye ennek a dolognak, hogy akkor most nekem van endometriózis.
Még eddig nem volt, de most
hát
már biztos lesz.
Negatív vagy álpozitív eredmények is ad abszurdum előfordulhatnak, tehát hogy önmagában ez megint egy értékelhetetlen dolog, ez körülbelül arra jó, hogyha valaki rá tudja szánni a megfelelő összeget, mert úgy érzi, hogy panaszai vannak, de az eddigi diagnosztikák nem tudtak neki megnyugtató eredményt adni, vagy az eddigi vizsgáló kollégák, akkor megcsináltathatja a tesztet, és ha kijön pozitívra, akkor esetleg specialista irányba elmehet, kifejezetten endometriózis centrumba, ahol majd ezt tovább viszik a történetet.
Innen fogjuk folytatni, hiszen még a gyermekvállalás benne van a pakliban, hogy akkor hogyan lehetséges mégis. Dr. Ines Lórend szülésznőgyógyásszal beszélgettünk az endometriózisról. Maradjanak velünk!